Imádkozzunk, a 133. Zsoltárral fogjuk az imádságot kezdeni. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér köntöse galériára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak odaküld az Úr áldást és életet mindenkor. Van, amikor megtapasztaljuk ezt a nagy-nagy áldást, ami felülről száll alá a testvéri egységet. Gyakran viszont hiával vagyunk, és látjuk a mind saját, mind társaink gyengeségét, erőtlenségét, bűnét, elveszettségét, hogy mennyire nem tudunk egyek lenni benned. Mégis te arra vágysz, amit kezdetben alkottál, hogy az ember egy legyen veled, az emberiség egy legyen egymással, egy legyen az egész teremtett világ valóságával, és nem csak vágysz erre, hanem egy napon az egész földet be fogja borítani ez a te ismereted, amikor a Krisztus uralma alatt mindent egybe foglalsz. Addig pedig mi, mint a te néped, hivattunk ennek a megélésére. Minden töredékességünk, minden nyomorúságunk valóságával együtt. Arra kérünk ma este, hogy szent lelked adjad nekünk, hogy általa megismerjünk téged, add a bölcsességet, a kijelentést, ahogy Pál apostol kéri. Mi is ezt kérjük, hogy megismerjük, hogy te milyen hatalommal és milyen erővel munkálkodsz köztünk, bennünk. Így jövünk most eléd. Amen. Tegnap arról beszéltem, hogy a Pál apostol az Efézusi levél második fejezetében elénk adja, hogy mi a mi történetünk, kik vagyunk mi, mindazon túl, ami látható, vagy amire vissza tudunk emlékezni, de mi Istennek az a története, az a bibliai történet, ahogy megformálja Isten az ő népét. Arról is beszéltünk, hogy itt az apostol csak emlékezteti a gyülekezetet arra, hogy valójában kik vagytok ti, hogy ezzel sokkal mélyebben megértsék és megragadják az evangéliumnak a titkát, az evangéliumnak az erejét és a hatalmát, ahogy megformál egy közösséget itt a világban. És ma ennek a történetnek a másik oldalról mondja az apostol ugyanezt a történetet. Tegnap arról beszéltünk, hogy halottak voltunk a vétkeink miatt, de Isten az ő mérhetetlen szeretetéből életre keltett Krisztussal együtt. És ez tulajdonképpen vertikális értelemben mondja el, hogy kik vagyunk. Az Istenre való kapcsolatra nézve halottak voltunk, de életre keltünk. Amit most olvasunk, az egy másik oldalról fogalmazza meg ugyanezt, hogy távol voltunk, de közelre kerültünk. Úgyhogy hallgassuk most így a Efézusi levél második fejezetéből a 11. verstől a 22. versig tartó részt. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve e kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadutunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Ha ez az efézusi gyülekezet története, akkor ez minden gyülekezet története, ez a kecskeméti gyülekezet története is. Ez tehát a mi történetünk. Három kép köré szervezve vagy csoportosítva szeretném elmondani ezt a történetet. Honnan indultunk, és a meghatározó kép a távolság, az idegenség. Mi történt velünk? Két kép fog előttünk állni, egy fal, meg egy kereszt. Hova érkeztünk, mivé lettünk, végül egy növekvő templomot láttunk. Távolság, fal és kereszt, növekvő templom. Ez a három kép, illetve négy, a középső pontban kettő, elénk adja ezt a történetet. Honnan indultunk? Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok. Most nyilván az áll az apostolnak a megszólítása mögött, hogy Efézusban és a gyülekezetben két nép él együtt. A zsidóság, akik zsidó háttérből lettek Jézus követőivé, és a pogányok, akik nem zsidók, hanem más népek, és ebből a háttérből lettek Jézus követőivé. És Pál apostol azokat szólítja meg, mert valószínűleg ők vannak határozottan, biztosan ők vannak többségben az efézusi gyülekezetben, akik ebből a pogány, azaz nem zsidó háttérből lettek Jézus Krisztus követői. Őket nevezi itt ezekben a versekben körülmetéletlennek, szemben Izraellel, akik magukat körülmetéltnek nevezik az Isten által elrendelt szövetség jele alapján. És Pál apostol, ez se túl kedves, de öt jelzővel emlékezteti a pogányokat, akik pogány háttérből lettek Isten népének a tagjai, öt kifejezéssel emlékezteti őket, hogy honnan indultak. Ezek így hangoznak, abban az időben Krisztus nélkül voltatok, Isten népén kívül voltatok, ígéret nélkül voltatok, reménység nélkül voltatok, és Isten nélkül voltatok. Távol, messze, az idegenben. Nos, nehéz ezt nekünk ma megragadni abban az értelemben, hogy a többségünk, feltételezem, a többségünk azok inkább olyanok, mint Izrael abban az értelemben. Ugye Izrael az a nép volt hosszú ideje, akikre pont az ellenkezője volt igaz. Izrael bírta Isten ígéretét, Izrael Isten népe volt, Izraelnek volt Istenben reménysége. Ez mind igaz volt Izraelre. De akik a pogányok voltak, azok mindettől egészen távol voltak, teljesen, hogy így mondjam, kívül voltak ezen a helyzeten. Most a legtöbbünk valószínű úgy növekedett fel, hogy valahogy így beleszületett az egyházba, gyerekkorába járt, vitték, és ilyen értelemben a legtöbbünk nem volt így távol. Voltak páran, biztos, most megkérdezhetném, hogy tegye fel a kezét, aki mondjuk felnőtt fejjel találkozott egyszer csak az evangéliummal, a gyülekezettel, és tényleg olyan távolságból érkezett az Isten népébe, ami sokaknak másoknak meg nem volt, mert ők így ebben nőttek fel. Pál apostol mégis most a pogányokat szólítja meg, és fontos, hogy ezt így magatokba elhelyezzétek, hogy ti hol vagytok, és ezzel a füllel hallgassátok, hogy mit mond el, hogyan beszél erről Pál apostol. Mert ha ezt nem helyezed el magadban, akkor nehezen tudod követni, hogy miről van szó. Pál apostol tehát azt mondja itt a pogány háttérből lévőket emlékeztetve, hogy Istennek volt már korábban egy munkája a világban. Volt egy története Izraellel, de mi, most így mondom, akik a pogány háttérből vagyunk, mi egykor kívül estünk ezen. Istennek volt már egy népe, de mi nekünk ebben nem volt részünk. Mert különbség van a bent lévők és a kint lévők között. Különbség van a közel lévők és a távol lévők között. És ez nem azt jelenti, hogy a bent lévőket dicsérni és felemelni a távol lévők felé. Ez egyáltalán nem erről szól, de azt mondja, hogy ti távol voltatok, emlékezzetek arra, reménység nélkül voltatok, kívül voltatok, nem volt istenetek, nem voltatok az ő népe, egészen távolról jöttetek. Ez a mai embernek egy nagy kérdés, hogy hogyan lehet, hogy Istennek vannak ilyen bent lévő bizalmasai, most fogalmazzunk így, meg vannak, akik egészen kívül vannak, meg távol vannak. A mai ember azt mondja, hogy hát miért ilyen igazságtalan az Isten, hogy van egy népe, és aztán vannak olyanok, akik még, most így mondom, nem népe. És ehhez tudnunk kell azt, hogy hogyan munkálkodik Isten végig a történelem során. Két dolgot kell tudni. Az egyik, ami nagyon nem egyértelmű nekünk, hogy Istennek elsősorban nem egyénekkel van dolga. Mi egy olyan világban élünk, és főleg a fiatalabbak olyan világban formálódtunk, amely alapvetően individualista. Ami azt jelenti, hogy az egyéni érdekeinket a közösség érdekei elé helyezzük. Hogy sokkal inkább meghatároz bennünket és irányít minket az, hogy nekünk mi a jó, mi mit szeretnénk, mint hogy egy közösséghez igazodjunk, vagy egy közösséghez alkalmazkodjunk. És ezért a kereszténységet is nagyon sokszor csak ebben éljük meg, hogy nekem mi a jó Istennel, és hát ha egy közösség is van körülöttem, akkor van egy közösség is körülöttem, de ez ő és én. De ez azért nem az emberiség története, ez az utóbbi X évtized, mindegy, hogy most milyen módon nézzük, de vagy néhány 2-300 év története, maximum, hogy ide jutottunk. Isten alapvetően egy népben gondolkodik. Ez a személyes történetek vannak, megszorítja az egyeneket, de Istennek egy népe van, egy közössége van. És Isten munkája kezdettől fogva egy közösségre szorul, egy közösségre tekint. Egy népet hív el magának, Izraelt. És azt mondja, hogy van egy nép, és ti ezen kívül voltatok. Nem voltatok benne. A másik fontos dimenzió ennek, amit látnunk kell, hogy ezen a népen keresztül Isten munkája a történelemben megy végbe. Elkezdte Ábrahám elhívásával, akivel szövetséget kötött. Ígéretet adott neki, hogy egy nagy nép származik tőle, ez lett Izrael, akivel Isten szövetséget kötött. Aztán Izraelben eljön az, amikor megszületik Jézus, akiben Isten kiterjeszti ezt a szövetséget a pogányokra is, aminek Pál apostol az apostola. Ez a mai napig zajlik, ez a mai napig történik. De fontos tudni, vagy benne valaki ennek a népnek a történetében, vagy kívül van, és Pál azt mondja, mi történetünk az, hogy kívül voltunk, reménység nélkül, és itt indultunk. És azt mondja, hogy emlékezzetek erre. Miért fontos emlékezni? Két dolog miatt fontos, azt hiszem, pásztori szempontból az apostolnak, hogy emlékeztessem. Az egyik, ha felelevenített, hogy hol voltál Isten nélkül, és ez lehet, hogy régen volt, akkor, és újra beletekintesz ebbe, amiben sokszor egy keresztény embernek már nagyon nehéz beletekinteni. Milyen is volt, amikor nem volt az az élő közösségem Istennel, mint ami ma van, akkor ez megújítja az Isten iránti hálánkat. Azt gondolom, hogy egy ilyen házassági évforduló is valahol mindig egy ilyen történet, nem? Hogy ahogy éppen jobban vagyunk, akkor úgy általában az mindig arról szól, hogy felelevenítjük a történetünket, nem? Hogyan ismertük meg egymást, hogyan kerültünk össze, mi történt az esküvőnkön, ha gyerekeink vannak, milyen utat jártunk be, mik voltak a nehéz idők, mik voltak a szép idők. Felelevenítjük, és ez megerősít, ez mindig feltölt. És Pál apostol ugyanezt mondja, emlékezzetek vissza, hogy valamikor Isten nélkül voltatok, reménység nélkül voltatok, Isten családján kívül voltatok, ígéretek nélkül voltatok, és És talán, ha visszaemlékeztek, így a mai ember így meg tudja fogni ennek a lényegét, hogy nem arról van szó talán, hogy nem volt körülöttünk ember, még csak arról sem volt szó, hogy nem volt mit csinálnom, hogy nem volt munkám, hogy nem volt tartalmas az életem, de mégis Isten nélkül van valamilyen abszurd értelmetlenség az életben. Csinálhatjuk a dolgainkat, és közben mégis érzed, hogy valami üres, valami idegen, valami magányos. Lehetek nagyon elfoglalt, lehetek nagyon népszerű, és mégis valamilyen szinten minden üres. Ez a mai embernek az alap tapasztalata, ha a különféle műalkotásokra nézünk, nagyon sok ezt tükrözi vissza, hogy van egy nagy üresség, egy nagy magány, egy nagy abszurditás, hogy tele van az élet mindennel, állandóan pörög a mai ember, de valahol mégis van egy nagy hiány, egy nagy űr, egy nagy távolság, egy nagy elidegenedés önmagamtól, a másik embertől, az élettől. Talán a mai ember ebben tudja leginkább megragadni, megélni, hogy mit jelent Istentől távol lenni. És még egyszer két dolog miatt emlékeztet az apostol. Egy, hogy megújítsa a hálánkat. Kettő, ez nagyon fontos, hogyha emlékszünk arra, hogy milyen Isten nélkül lenni, akkor együttérzőek leszünk azokkal, akik ma Isten nélkül vannak. És azt gondolom, hogyha Isten azért áldott meg bennünket, hogy másoknak áldássá legyünk, akkor nincs fontosabb, mint ismerni, szeretni és együttérezni azokkal, akik nem reformátusok, nem tartoznak a gyülekezethez, fogalmuk sincs, hogy úgy kell köszönni, hogy áldás, békesség. Nem tudják, mi az, hogy KT. És nem azt mondjátok nekik, hogy hát milyen nem református ez az ember. Hanem emlékeztek, hogy milyen volt Isten nélkül. Ezért emlékeztet Pál. Innen indulunk. Ebből az űrből, ebből a távolságból, ebből a messzeségből. Mi történt? Fal és kereszt. Mi történt azokkal, akik Krisztus nélkül, Isten népén kívül, ígéretek nélkül, reménység nélkül voltunk? A válasz? Most pedig Krisztus Jézusban, ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Hogyan? Döbbenetes, ahogy itt Pál apostol elmondja a fordulópontot, ahogy egy újabb módon kifejti az evangéliumnak, az örömhírnek a lényegét. Mit jelent, hogy közel kerültünk, akik távol voltunk? És a tétele így hangzik, úgy kerültünk közel mi, akik távol voltunk, akik pogányok voltunk, akik kívül voltunk az Isten népén, hogy Jézus Krisztus a két nemzetséget, a két népet, a zsidót és a pogányt egy új emberré, így fogalmaz az új fordítás, de igazából egy új emberiségé, egy új néppé tette. Hogyan? Fal. A pogányok és a zsidók között a korabeli világban egy hatalmas elválasztó fal volt. Pár ezt a falat úgy nevezi, hogy ellenségeskedés. Mert nem csak az a probléma, hogy a pogányok távol voltak Isten népétől, Izraeltől, hanem az is, hogy Izrael és a pogányok között egy óriási és egy hatalmas fal volt, vagy szakadék, elszigeteltség, amely lehetetlenné tette, hogy ez a két népcsoport egységben éljen. És mielőtt túlzottan azt akarnánk gondolni, ez csak ott és akkor volt, hadd mondjam azt, hogy az emberiség története azóta is ennek a falnak a története. Különféle népek, különféle kultúrák, különféle csoportok között. Ez a fal újra és újra megjelenik. Ebben a pillanatban is. Ott belül is, meg csoportok között is, meg nagyon sokféle módon. De térjünk még vissza egyelőre a zsidók és a pogányok közti ellenségeskedésre, amiről Pál ír erre a falra. Izrael Isten népe úgy látta Isten törvényét, amit kapott Istentől, az isteni kijelentést, amit a szövetségben kapott, ami megformálta őket, mint Isten népét, hogy így éljetek nekem kedves életet. Miért kapta a törvényt? Azért kapta, hogy így éljetek nekem kedves életet, hogy ezen keresztül a népek meglássák, hogy én vagyok az Isten. Ez legyen egy vonzó élet. Ő azonban nem így látja, hanem egy korabeli levélből idézek, hogy hogyan látta Izrael ebben az időben a törvényt. Egy korabeli levélben ezt olvassuk. A mi törvényadónk áthatolhatatlan kerítéssel, vasfalakkal oltalmazott bennünket, abból a célból, hogy semmiképpen ne keveredjünk más népekkel, és tiszták maradjunk testben és lélekben. Majd? Azért, hogy semmi ne szennyezzen be minket, és ne fertőződjünk meg azáltal, hogy hitvány emberekkel közösséget vállalunk, minden oldalról körbekerített bennünket az ételre, italra, érintésre, hallásra és látásra vonatkozó tisztasági előírásokkal. Milyen lelkületet éreztek ebben? Mi vagyunk a különbek. Mi vagyunk a különbek. És Isten nem azért választotta ki Izraelt, hogy ők legyenek a különbek, hanem azért, hogy rajta keresztül megáldja a népeket. De erre az időre Izraelnek ebből a törvényből egy kerítés lett, egy fal, ami mögé bújva ők azt mondták, és azt hihették, hogy mi vagyunk az igaziak, mi vagyunk a tiszták, mi vagyunk a különbek, és ez a sok mocskos, már bocsánat, hogy így fogalmazom, de ez van emögött pogány disznó, akik között itt élünk, minden módon tartsuk magunkat távol tőle. De persze gondolhatjátok, hogy nem csak a zsidók voltak ilyenek a pogányok felé, hanem ugye ott a Római Birodalom nagy városaiban, mint Efézus, a harmadik legnagyobb város, ugye a pogányok körülbelül hasonlóan néztek a zsidókra, hogy milyen bolond, furcsa népség ez a maguk ruháiban, a maguk imádságaival, a maguk szombat megtartásával, a maguk rituális tisztasági szokásaikkal, a maguk étkezési szokásaikkal. Így teljesen bolondnak nézték őket. Értitek? Ott él két népcsoport egy városban, megvetik egymást, lenézik egymást, fal van közöttük. És akkor ennek a fényében kezd érdekes lenni, mit mond Pál apostol, amikor azt mondja, hogy és Krisztus ezt a két népet, ezt a két közösséget megbékéltette, összebékéltette, annyira, hogy egy új népet, egy új közösséget, egy új emberiséget, az Isten népét hozta létre. És ha megkérdezzük, hogy hogyan, mi történt a fallal, akkor a válasz egy másik kép, a kereszt. Mert ezt olvassuk. Jézus az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette, majd így mondja, a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. Amikor így veszekednek, két gyerek veszekszik, akkor a szülő mit csinál? Próbál valahogy így békíteni, így béküljetek össze, ilyen, mondunk ilyen jó szövegeket, hogy ez mégse ilyen szép dolog, meg szeresd már, értitek? Amikor ez felnőttek között történik, akkor mediátort hívnak, hogy azt megpróbál valahogy békíteni. Amikor ez a népek, a nemzetek, a politika világában történik, akkor a diplomácia lép színre, és bevonnak egy harmadik államot, harmadik országot, hogy megpróbáljon valamilyen módon hidat építeni, és a két népet megbékíteni. És nézzétek meg, hogy mit tesz Jézus. Jézus nem annyit tett, hogy odaállt, és azt mondta, hogy legyetek már jók, és béküljetek már meg egymással. Jézus nem annyit tett, hogy felszólította őket ennek az ellenségeskedésnek a felhagyására. Hanem Pál azt mondja, hogy Jézus maga bontotta le ezt a falat. Ráadásul maga bontotta le ezt a falat a saját testében. Ráadásul úgy bontotta le Jézus ezt a falat a saját testében, hogy megölte az ellenségeskedést. Ráadásul úgy ölte meg Jézus ezt az ellenségeskedést a saját testében, hogy ő maga ment a keresztre. Nem kívülről hozott Jézus megoldást az ellenségek sferek közé, hanem belépett az ellenségeskedés ösztüzébe. Isten nem kívülről mondta, hogy béküljetek már meg egymással, legyetek már jobbak, mert tudta, hogy ez nem megy. Hanem ő maga lépett be Jézus személyében a gyilkos és gyűlös indulat tüzébe, és maga hordozta el, belehalt ebbe a kereszten. Miért? Hogy lebontsa a falat. Hogy ezt a kettőt megbékéltesse és egy testé tegye. Mert nincs más mód, a megbékélés elérésére, mint ez. Mert az ellenségeskedést nem lehet kívülről legyőzni. Az ellenségeskedést meg kell ölni. Mert az ember nem bírja legyőzni, mert őt meghaladó egyrészt indulat, másrészt szövevényes, kusza, elmérgesedett helyzetek, akár éveken, évtizedeken át kultúrák vagy népek között, generációkon át belénk ivódott gyűlölet. És nincs más mód, mint hogy az ellenségeskedést, amit kívülről nem lehet legyőzni, meg kell ölni, és Jézus önmagában öli meg azzal, hogy Pál azt mondja, a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. Hogyan működik ez? Hogyan működik két fél között, amiről az apostol beszél? Úgyhogy mind a két fél ugyanazzal fogja magát szembe találni. A pogány felismeri, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása, és ebben Istennek, a Teremtőnek az ismerete, és a hozzávaló közelkerülés nem csak a zsidósági, nem csak izraeli. A pogány felismeri, hogy ő is részese annak, amit Isten kezdettől fogva cselekszik, hogy helyreállítja ezt a teremtett világot a megváltás által, kiterjeszti a kegyelmét és a szeretetét minden népekre. A pogány átéli, hogy én távol voltam, kívül voltam, és mégis bekerültem, és Krisztushoz jöttem. És Krisztussal együtt életre keltem, és megszabadultam a régi életből, amiről tegnap beszéltünk. Azoktól az erőktől, amelyek fogva tartottak. És akkor így felébred a pogány ember, hogy Istenem, Krisztusban minden újjá lett. És akkor balra néz, és ott állt maga mellett egy zsidót, aki ugyanezt élte át, nem? Mert Pál, amikor azt mondta tegnap ége, hogy halottak, nem csak azt mondta a pogányoknak, hogy halottak voltatok, hanem azt mondta, hogy halottak voltunk mi is. Hiszen Izrael népének, aki Krisztus követője lett, ugyanez a tapasztalata, hogy más módon, mint a pogány, jó református vagy, más módon, mint akit lenézel, mert házasságtörő, meg iszik, meg mit tudom én, hogy neveli, vagy hogy nem neveli a gyerekeit, meg nem is jár templomba. Ezeket könnyű lenézni. Más módon, de te is rab vagy. Erről beszéltünk tegnap. És amikor a zsidó, a református, értitek, megismeri az Isten kegyelmét, találkozik Krisztussal, átéli, hogy megszabadítja őt az Úr, új élete van, felnéz, és jobbra néz, és azt mondja, itt van egy pogány. És annyira valóságos mindkettőjüknek a tapasztalata Krisztus Jézus kegyelméről, szabadító erejéről, az életüket megváltoztató hatalomról, hogy már nem az számít, hogy figyelj, te pogány vagy, te meg református vagy zsidó. Értitek? Mindent felülír az evangélium. Tehát amit Jézus megtett, hogy belép a kettő közé, az így működik. Az ezért hoz megbékélést. Ezen a módon hoz megbékélést, akármilyen szinten. Akármilyen szinten. Házasság, barátság, munkahelyi konfliktus. Ha a gyülekezetben vagyunk, ez hoz megbékélést. Mert értitek, ha Krisztusnak a valósága így betört az életünkben, nem tud megmaradni a fal. Mert a zsidó már elsősorban nem zsidó, hanem Isten népének a tagja. A pogány már elsősorban nem pogány, hanem Isten népének a tagja. A férfi már elsősorban nem férfi, hanem Isten gyermeke. A nő már elsősorban nem nő, hanem Isten gyermeke. A cigány már elsősorban nem cigány, hanem Isten népének a tagja. A magyar már elsősorban nem magyar, csak másodszor, mert Isten népének a tagja. Mondhatok még ilyen megbotránkoztató dolgokat? A református már először nem református, hanem krisztusi. És ha a pünkösdi, vagy a katolikus, vagy a baptista krisztusi, akkor ők egy nép. És másodszor református, és magyar, és minden. De ha nem az evangélium az elsődleges identitás, akkor soha nem lesz megbékélés. És így születik egy új közösség, egy felfoghatatlan új közösség abban a világban, a Római Birodalomban, egy harmadik nép, egy új emberiség. Olyan egység születik zsidó és pogány között, hogy ami nem létezhet normálisan abban a világban, mert akkora a szakadék, akkora a fal. De annyira valóságos és mindent elsöprő az, amit Krisztus halála és feltámadása elvégzett bennük, annyira mélyen formálja ez az identitásukat, a tapasztalatukat, a szívüket, és olyan hálát hoz, és olyan mértékben teszi őket újjá, hogy minden korábbi megosztottság, gyűlölet és különbség relatívvá lesz. Minden korábbi szembenállás felüliratik, mert Krisztus a saját testében megölte az ellenségeskedést. Felvitte a fára. És ha nekem ehhez közön van, akkor ez megbékéltet másokkal. Ez a mi történetünk. Csak hát küzdünk persze, mert sokszor meg mégsem látszik rajtunk. De sokszor meg látszik rajtunk. És itt jön a harc. És erre nem fogunk tudni beszélni, de megélni az evangéliumot harc. Megélni az egységet, harc. És nem véletlenül fog az egész egyházról szóló, evangéliumról szóló levél, az Efézusi levél végén Pál apostol a lelki-szellemi harcról beszélni. Mert ha Isten Krisztusban azt munkálja, hogy mindeneket egybeterem, egybefoglaljon, ha a gyülekezet az a közösség, aminek be kell mutatni, meg kell élni ebben a világban, hogy mi az az egység, ami majd egy nap teljessé lesz Krisztus uralma alatt, akkor a sátánnak minden ereje arról fog szólni, hogy hogyan lehet ezt az egységet megrontani. És ezért a keresztény gyülekezet és a keresztény ember egy harcban áll, és Pál apostol erről beszél a 6. fejezetben. Ezzel zárja a levelét. Hogy álljatok meg imádságban azon a napon, a gonosszal szemben. Mert csak imádságban lehet megnyerni ezt a harcot, ahogy máshol mondja Pál apostol, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen van, hanem a sötétség erői, a levegő fejedelmei ellen. És ezért ezt a harcot nem lehet megnyerni emberi eszközökkel, mondja Pál, logikával, diplomáciával, okoskodással, még kevésbé ügyeskedéssel, manipulálással. Kell a diplomácia, kell az okosság. De ha nincs mögötte az imádságnak a hatalmas ereje, akkor ez a harc, ebben a harcban elveszünk. Azt gondolom, hogy miben mutatkozik meg ennek a valósága? Megmutatkozik abban, amikor hazánkban például azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős a politikai megosztottság. Mindannyian tudjuk. Jobban meghatároz-e bennünket Krisztus, mint hogy különben valaki baloldali vagy jobboldali. És amikor egy gyülekezetben egy baloldali meg egy jobboldali elkötelezettségű ember, ha nem is értenek egyet a politikai nézeteikben, de Krisztusban testvérüknek tartják magukat, akkor ebből valami megmutatkozik. Ugyanolyan tisztessége van-e egy gyülekezetben a kevéssel bírónak, a rászorulónak, mint a jómódúnak. Ez is két társadalmi csoport. Ha a rászoruló lenézi magát, az ugyanolyan rossz, mint hogyha valaki, akinek több van, lenézi a másikat. De a rászoruló, a kevésbé iskolázott, a kevésbé tehetős talán, ugyanolyan értékű tud-e lenni a Krisztus népében, mint a jómódú, vagy mint az iskolázott. Vagy pedig a fal, ami a társadalomban ott van a gyülekezetben is. És folytathatnánk a sort. Létezhet-e új emberiség a gyülekezetben egyszer, valahol létezik, cigányok és magyarok egységében? Ott van bennünk a fal. Rossz tapasztalatok, És folytathatnánk a sort, értitek? De hogy erről szól az evangélium, ez a mi történetünk. De nincs vége a történetnek. Hova érkezünk? Harmadik kép. Mivé lettünk? Távolvalók voltunk, fallal elválasztva egymástól, amit Krisztus a kereszten lebontott, egy új emberiséget teremtett magának, és ennek a fejezetnek a befejező részében három képet használ Pál, de csak a harmadikról fogok beszélni, amit aztán a negyedik fejezetben kibont, amiben Pál apostol egy templomot tár elénk. Azt mondja rólunk, azt mondja erről a népről, erről az új emberiségről, hogy az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Egy templom, de egy különleges templom, mert egy olyan templom, ami folyamatosan növekszik, nincsenek határai. Azt mondja, hogy együtt épültök, jelen idő. Növekszik, szent templomá növekszik az Úrban, és együtt épültök. Nézzétek meg, hogy ez a nép, akik távol voltak és kívül voltak, ez a két nép, akik gyűlölték egymást, ezek, akik Krisztussal megbékélnek, egy olyan helyé lesznek, egy olyan templommá, ami az Isten hajléka, ebben a népben lakozik Isten ma. Ezt mondja az apostol. És ez egy folyamat, nem lezárt, nem végleges, mert növekszik, miközben folyamatosan együtt épülünk Isten lakóhelyévé. Ehhez tartozik, hogy még erről szeretnék kicsit beszélni, aztán holnap folytatjuk ezt a gondolatmenetet. Azt mondja róla Pál, hogy az egész épület egybeilleszkedik. Tehát, hogy épül a templom, és hogy az egész épület egybeilleszkedik. És ha kibontjuk ezt a páli metaforát, akkor ugye, meg hát a bibliai metaforát más helyeken, akkor ugye mi vagyunk a kövek, amely köveknek össze kell kapcsolódni, össze kell találkozni, össze kell csiszolódni, meg kell ezeket a köveket faragni. És higgyetek el, hogy amikor ez a két nemzetség Krisztusban együtt van, ott Efézusban, ott azért hihetetlen csiszolódás, meg faragás, meg kottanás, meg minden történik. Azért nem úgy voltak a korabeli gyülekezetekben együtt a zsidó meg a pogány hátterű Krisztus követők, hogy mert ilyen totális harmónia volt, és állandóan. Nagyon sok kérdés volt. Abcsel is beszél erről. És az, hogy, és ezt most magatokra értsétek, az, hogy egy népé tett bennünket Krisztus, hogy megölte az ellenségeskedést, az nem jelenti azt, hogy nincs kérdés arról, hogy mi hogyan élünk együtt. És ne gondoljuk azt, hogy az egy olyan közösség volt, hogy ők így mindig angyalian mosolyogtak egymásra. De hogy drágám. Persze a református templomokban van ilyen közösség, hogy angyalian mosolyognak egymásra, tudjátok. Amikor ugye annyit találkozunk, hogy bemegyünk az Isten tiszteletre, 3 méterrel mögöttünk van valaki, 20 éve ott ül, még egyszer se beszéltünk, arra rá tudok mosolyogni, mert annak még nem ártottam, meg ő se ártott még nekem, és akkor körülbelül intünk a végén, és elmentünk. Akkor lehet angyalian mosolyogni. De ha eljöttök egy táborba, ha elkezdtek együtt szolgálni, és feladatokat kell megoldani, akkor belemászunk egymásba. És akkor történik a csiszolódás. És ez normális. Nem megsértődj ezen, hanem ez normális. Ott éld meg a Krisztus valóságát. Egészen annyira, hogy az az ember, akit a legkevésbé tudsz elviselni, vagy csak nekem van néha ilyen? Nektek biztos nincs. Képzeljétek el, lelkész vagyok, és van olyan, akit alig bírok elviselni. A gyülekezetben. Isten ő rajta keresztül akar bennem, engem a legjobban csiszolni. Ő rá van a legnagyobb szükségem. Nekem. Érted? Értitek? Hogy amikor azt mondja Pál apostol, hogy ez az egész hajlék növekszik az Úrban, hogy ez egy csoda, hogy az Isten lakóhelye vagytok. Ez nem azt jelenti, hogy nincs konfliktus, hanem azt jelenti, hogy egy érett, felnőtt gyülekezetben egyre jobban megtanuljuk ezeket a konfliktusokat Krisztusban elhordozni, megoldani. Úgyhogy ezzel a ponton most befejezem. Emlékezzünk a történetünkre. Telje meg a szívünk hálával. Lássuk Krisztust, aki a kereszten lebontotta a saját testében a falat. Tartsunk bűnbánatot azok miatt, akiket utálunk, vagy megvetünk. És adjunk hálát azért, hogy akármilyenek is vagyunk, mi is ennek a templomnak a része vagyunk, és köztünk lakozik a Szentlélek. Amen. Imádkozzunk. Urunk, egyedül te tudod, hogy bennünket egyen-egyenként hogyan indít, mire hív a te szavad ma a megbékélés területén, a reménység területén, a szellemi harc világában. Vagy abban, ami egészen személyes dolgunk, amit valakivel rendeznünk kell. Talán éppen a házastársunk az az ember, aki felé a leghatalmasabb fal épült fel bennünk. És ahogy emlékeztetsz, hogy te hogyan ölted meg az ellenségeskedést saját testedben miértünk, gyújtsd fel szívünkbe újra az irántad való hála és magasztalás tüzét, hogy beleborzongjunk, hogy távol voltunk, reménység nélkül, ígéretek nélkül, és te közel hoztál minket. És amikor ránézünk arra a másikra, lássuk most már őt úgy, mint akivel ugyanezt tetted, és mint akinél semmivel sem vagyunk, sem jobbak, sem rosszabbak. Kérünk hát, hogy Szent Lelked által egészen konkrétan munkád ezt az egységet, akár egy házasságban, akár testvérek között, akár egy csoportban, akár egy gyülekezet bármilyen más szintjén. Tedd azt, amit egyedül te tudsz tenni. És hadd adjuk mi magunkat át egészen annak. Amen.